vadi új sorozatot kezdünk, és annyira kifogytam a kreativitásból, hogy az a címe, hogy vadi új. De nem, egyébként van értelme, meg van, tehát ez az üzenet számunkra, hogy vadi új. És tehát három és fél éve elkezdtünk egy vadi új gyülekezetet. És egy vadi új elképzeléssel, egy vadi új megközelítéssel. Mondhatom bátran ezt. Tudnotok kell, hogy mi nem egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol... Tehát mi nem egy vagyunk a sok közül. Tehát ahol be lehet minket határozni, vagy ha azt mondják, hogy ilyenek a gyülekezetek, akkor ők is ilyenek. Nem, mi nem egy vagyunk a sok közül, hanem mi az a gyülekezet vagyunk, és azon vagyunk gyülekezetként, hogy olyan hely legyünk, ahová azok az emberek szeretnek járni, akik amúgy nem jártak, vagy nem járnak gyülekezetbe. És ezek az emberek szeretnek ide járni. Úgyhogy én sok-sok évvel ezelőtt találkoztam ezzel a fajta megközelítéssel Amerikába, és Magyarországon elég egyedülálló. Van egy-két hely, amit ismerek Budapesten, akik ezt a fajta megközelítést csinálják. De bennem az volt, és aztán ahogy a csapattal is készültünk gyülekezet alapításra, 3,5-4 évvel ezelőtt már, az volt, hogy dobjunk ki minden zavaró tényezőt az ablakon, tehát a sok-sok zavaró tényezőt, és próbáljunk egy kicsit nyersebbek lenni, kicsit fogyaszthatóbbak lenni, dobjuk ki a sok ilyen kereszténységgel együtt járó formalitást, beszédet és minden más, hanem legyünk sokkal közelibbek, legyünk sokkal közösségibbek. És ezért fontos számunkra az, hogy a közösség felé szolgálunk. Más szervezetekhez, akik lehet, hogy tök ateisták, de együttműködünk velük, ismerkedünk velük, nyitottak vagyunk feléjük, civil szervezetek felé. Tehát próbálunk egy kicsit fogyaszthatóbbak lenni. Nálunk nincsen oltár, kottaállvány van, nincsenek padsorok, nincs templomtorony, nincs kereszt a falon, tehát nincsenek egyházi hangzású zenék, nem tudom, hogy úgy észrevettétek-e, nincsenek festett ablakaink sem. Vagy legyen? Freskókat csináljunk, nem? Nem. Úgyhogy én ezen már jó régóta gondolkozom, hogy egyfajta megújulása lehet a kereszténységnek ez itt Magyarországon is, hogy egy kicsit nyitottabbá tegyék magukat egy ilyen módon a gyülekezetek. Úgyhogy én agyalok már egy 5-6-7 éve ezen. De mikor kint jártam ilyen gyülekezetekben, Amerikában, akkor például a gyerekszolgálatok úgy néztek ki, jó, ezek több ezer fős gyülekezetek, de úgy néztek ki, mintha Disneylandben lennél. Tehát már úgy értem, nem a show műsor miatt, hanem ahogy ki vannak alakítva a dolgok, abszolút egy gyerekszolgálatba bemész, és a bútorzat, a fal, a polc, meg minden olyan, ami egy ilyen tiszta Disneyland design az egész. Tehát nagyon hangulatos, nagyon megragadó. A gyerekek örömmel mennek oda, és káromkodva mennek haza, mert haza kell menni, vagy mit tudom én, tehát hogy tényleg balhé van, mert haza kell menni. Tehát szeretnek oda menni, a szülők örömmel, bizalommal ott hagyják a gyerekeiket. Aztán az Isten tiszteleteknek zeneileg ilyen koncert feelingje van, tehát amikor a zeneszolgálat megy az elején, a dalok, az éneklés. Nincs természetes fény, bár ezt itt nem tudjuk megtenni, de ott nincs természetes fény, mert olyan, mint egy moziterem, olyan teremekben vannak ezek az Isten tiszteletek, tehát színes fény van, vagy normál reflektorok. Ja, tehát, de ha most magunkba gondolkodunk, tehát figyelünk arra, hogy speciális dekorációnk legyen, nem a szokásos formák, vagy akármi, hanem próbálunk valami egyedit. Tehát itt már februárban vagyunk, és még mindig karácsony, hát hol van ilyen? Hát hol van ilyen? Jó, ez csak vicc volt. ez most már lassan le fog kerülni. Lehet csúzlivel lövöldözni a gömböket. De mit tudom én, tehát a Facebook megosztásainkon nem találkozol reverendás emberekkel, vagy ilyen egyházi kórusképek, vagy pulpitusok, vagy keresztről való képek. Tehát próbálunk közelebb lenni azokhoz az emberekhez, akiket el akarunk érni. Tehát nem a keresztényeket akarjuk megszólítani a megközelítésünkkel, meg a képeinkkel, meg a kommunikációnkkal, hanem azokat az embereket, akik még nem keresztények. És ez a megközelítésünk, ez a célunk. Csak azért tesszük ezt, mert hogy a dolgoknak muszáj változnia. Muszáj változnia. Aminek én nagyon örülök, az, hogy nem kell nyakkendőt hordani. Ó, ez fantasztikus, tehát nem kell, sőt, öltönyt nem kell hordani. De hölgyek, ti megörülhettek, hogy nem kell magas sarkut hordani, vagy nem kell szoknyába járni és kiöltözni, vasárnapi templomszerkóba, ugye valahol ez nagyon megy. Ja, tehát... És ez tök jó, én szeretem a lazaságot. A prédikálás az nem mű, nem egy bizonyos hangtónussal megy, és utána lejön a prédikátor, és teljesen más hangon beszél, hanem társalgó, tehát minthogyha amúgy is beszélgetnénk, és ez is nagyon fontos ahhoz, hogy tudjunk kapcsolódni az emberekhez. Ja, úgyhogy, tehát a lényeg, hogy szeretnénk egy sokkal elérhetőbb gyülekezetlen emberek számára, akik még nem találkoztak gyülekezettel. Sokkal elérhetőbbek, mint az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban voltak a gyülekezetek. Ja, és amúgy nincs semmi baj velük, nem erről van szó, csak nehéz terjeszkedni, növekedni, amikor olyan nagy és felesleges dolgokra kell a pénzt költeni, mint amúgy egyházat teszik. Ja, úgyhogy az egyszerűség az jobb és emészhetőbb. Na, de hogy miről fogunk beszélni a következő hetekben, az nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Mert mivel az idők változtak, és egyébként egyre több gyülekezet ismeri föl ezt, hogy sokkal nyitottabbnak kell lenni, és egyszerűbbnek, és emészhetőbbnek. Tehát a sok változással, vagy fejlődéssel, amin akár mi keresztül megyünk, és keresztül mentünk, vagy akár a sok vagány megoldással, amit esetleg alkalmazunk, tehát a zeneileg, vagy a gyerekszolgálatban, vagy a fényekkel, vagy a különböző dolgokkal, videókkal, tehát dekorációval. A probléma az, még akkor is, hogyha sokat változunk, és az első mondatunk, hogy még mindig ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amik visszatartanak minket. Még úgy is, hogy van egy új megközelítésünk, egy vadi új felfogásunk arra, hogy hogyan csináljuk a gyülekezetet, hogy elérjünk embereket, azt az embert, akiknek szüksége van Jézusra. De még mindig ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amik visszatartanak ebben minket. Úgyhogy, ha nem vagy gyülekezethez szokva, ha nem jártál eddig, vagy nem olyan régóta jársz, vagy akár lehet, hogy rossz tapasztalataid is vannak a gyülekezetekkel, akkor ez egy tökéletes üzenetsorozat számodra, mindannyiunk számára, de lehet, hogy valaki alapvetőleg most megtisztelt bennünket a bizalmával, akár a gép előtt ülve és az interneten keresztül néz minket, de alapjában véve lehet, hogy elutasító. Ez egy tökéletes üzenetsorozat arra, hogy felfedezzünk valamit közösen. Hogy felfedez valamit közösen. Mégpedig a következő, hogy a legtöbb dolog, amit elutasítasz a gyülekezettel kapcsolatosan, azok a dolgok, amiket a gyülekezetnek is el kellene utasítani. Tehát a legtöbb dolog, amit emberek, nem hívő emberek, vagy Istentől távol lévő emberek, még lehet az is, hogy nyitottak, de valamiért nem tetszik neki az a gyülekezet, amivel eddig találkoztak. Tehát a legtöbb dolog, amit elutasítanak az emberek a gyülekezettel kapcsolatosan, azok olyan dolgok, amiket a gyülekezetnek is el kéne utasítani. Oké? Úgyhogy ezekről fogunk beszélni a következő 5 hétben, vagy 4 hétben. Érdekes lesz, érzelmi lesz néhány esetben, olyan témákat fogunk érinteni, ami lehet, hogy kényelmetlen lesz, lehet, hogy lesz kiakadás is benne a szívedben, de ez rendben van, mert úgyis ezt hozzá vagytok szokva, tehát ebben semmi új nincsen. Tehát ez nem vadi új. De gondolkozzunk egy kicsit, kezdjük távolról, gondolkozzunk kívülállóként. Tehát a gyülekezeten kívülállóként. Nehéz lesz, főleg ha már 10-15-20 éve vagy a gyülekezetben, tehát lehet, hogy nehéz lesz, de egy kicsit kívülállóként, vagy nem keresztényként, vagy tehát nem gyülekezeti emberként, aki abszolút már a gyülekezeti kereteken belül gondolkodik. Tehát próbáljuk egy kicsit így megnézni, hogy mi is a gyülekezet egyáltalán, egy kívülálló számára. Oké? Tehát mit gondolhatsz egy gyülekezeten kívülálló szám, aki ránk néz, vagy hal a gyülekezetről, és hogy kik ezek az emberek, vagy mivel foglalkoznak, vagy mit csinálnak. És a következő, a gyülekezet az emberek közössége, akik egy Isten által küldött ember tanítását követik, tehát ez Jézus, akit azért küldött Isten, hogy elmagyarázza Istent, és megtisztítsa az utat ő hozzá. Oké? Tehát egy olyan embert követnek, akit Isten küldött, hogy azért lett küldve, hogy elmagyarázza Istent, bemutassa Istent, elmagyarázza, és megtisztítsa az utat ő hozzá. Kívülállónak ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet. Ilyen emberek vannak ott abban a gyülekezetben. Tehát körülbelül ennyit érthetnek az egészből. Hogyha mi mondjuk elmagyarázzuk, megpróbáljuk elmondani az evangéliumot is nekik, hogy kicsoda Jézus, meg hogy van, mint van. Na most, mit utasíthatnak el ebből? Tehát mi az, amit elutasíthatnak ebből? Tehát miért elutasítóak az emberek mégis? Érdekes. És van elutasítás. Emberek, lehet, és találkozol vele a kollégáid, a családtagjaid, a barátaid, a szomszédaid, mégis, tehát nem bonyolult a dolog, de mégis valamiért emberek elutasítják a gyülekezetet. A gyülekezetet. És ennek a Jézusnak, akit Isten küldött egyébként, tehát nem csak, hogy követjük Jézust, hanem igazából amiről beszélt Jézus. Tehát ha nagyon szűken akarjuk megfogalmazni azt, hogy mi volt Jézusnak az üzenete, vagy mi az elsődleges alkalmazása Jézus tanításának, vagy mit tudom én, hogy mondjam. Tehát ahol azt mondhatom, hogy azt akarom, hogy ezt csináljátok, mint a Jézus ezt, azt akarom, hogy ezt csináljátok. Mi lehet ez? Az alkalmazás a következő, amiről Jézus beszélt. Figyelj, szeresd Istent, szeresétek egymást, szeresétek az ellenségeteket. Ennyi a legegyszerűbb üzenete Jézusnak, amiről beszélt. Szeresd Istent, szeressétek egymást, és szeressétek az ellenségeteket. Mit kell ezen elutasítani? Lehet. Lehet. De azt mondom, hogy ezt igazából erényt, tehát ha valaki erre képes, az utolsót mondjuk, igen, mert ez inkább az utolsó álljon bosszút az ellenségeinken, de ha valaki ezt teszi, és mondjuk ők, a kívülállók látják, hogy a gyülekezetben lévő emberek teszik, és tudják szeretni az ellenségeiket, akkor az erény, és felnéznek rá. És lehet, hogy azt mondják, hogy fú, lehet, hogy az elmúlt 10 évem, hogyha nem bosszúban élem a lelkemben, sokkal egyszerűbb lett volna az elmúlt 10 évem. Oké? Tehát, hogy igazából még ez is egy pozitív dolog. Lehet azt mondja, én erre képtelen lennék, de igazából, ha azt látja, hogy a gyülekezet ezt élné csak, hogy szereti Istent, szeretik egymást, és szeretik az ellenségeiket, akkor mi ebben az elutasítás? Miért utasítják akkor mégis el? Oké? Tehát ez egy nagy dilemma ezen gondolkodni, hogy most, tehát, mert hogy tényleg ebben a háromban igazából úgy elutasítani való nincsen. Talán egy, A hűség Jézus Krisztushoz. Hogy hűségesnek lenni Jézus Krisztushoz. De miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert tehát a vagányság ebben az egészben, hogy az első 300 évben pont ez volt az, ami abszolút biliborogató volt. Az egyetlen elutasítási tényező az első 300 évben a keresztényeknél, az a Jézus Krisztushoz való hűség volt. Nem egyebek, nem a formák, nem a képmutatás, vagy bármi, hanem a hűség Jézus Krisztushoz. Ezért üldözték a keresztényeket. Mert nem Cézárt imádták, a császárt, nem őt követték, hanem ők Jézus Krisztusra mondták azt, hogy Kyriosz, hogy Úr. A rómaiak meg azt mondták, hogy nem, a Kyriosz az a Cézár. A császár. És ezért üldözték őket, ugye? Mert két dudás nem fér meg egy csárdában. Az első 300 évben nem a belterjesség volt a probléma, nem a zenei stílus volt a probléma, nem az öltözködésük volt a probléma, még csak a tanításuk sem volt probléma, vagy az, hogy furcsák voltak, vagy ítélkeztek volna, vagy károsztattak volna, nem ez volt a probléma. Nem. Hitték, hogy Jézus Krisztus az igazi királyuk. És ez volt a probléma. Ezért üldözték őket. Tehát az első, második, harmadik században, de fogunk erről majd egy kicsit többet beszélni, hogy hogy alakult az egyház történelemben, ez nagyon érdekes. De ez volt az egyetlen, mert amúgy tudod, hogy gondolkodtak a keresztényekről ott az első 300-ban? Valahogy így, hogy milyen jó szomszédok, milyen kedves emberek, segítőkészek, bárcsak ilyen férje lenne a lányomnak, bárcsak ilyen felesége lenne a fiamnak, milyen jó főnökök, milyen jó beosztottak, milyen jó szolgák, milyen jó urak. Tehát abszolút pozitív. Milyen szépen bánnak a nőkkel, mert addig ledegradáltak a kereszténységben. A kereszténységben lett a nő felemelve egy szintre a férfival. Tehát milyen jó emberek, milyen jó fej emberek, csodálatosak. Csak egy probléma van velük. Hogy hiszik azt, hogy Jézus Krisztus az Úr. Tehát ez volt az első pár században, ez volt a probléma. Nem az, ahogy éltek, vagy ahogy csinálták a dolgokat, hanem az, hogy hisznek Jézus Krisztus, vagy Jézus Isten. És ez tök gáz. Ez tök gáz. Úgyhogy nem lenne izgalmas, ha ma a 21. században az emberek csak erre panaszkodnának az életünkben? Vagy a gyülekezettel kapcsolatban? És most nem csak a mi gyülekezetünkről beszélek, hanem minden gyülekezetről, a kereszténységről. Milyen jó lenne, ha csak ennyi lenne, hogy hát egy probléma van velük, hogy követik, vagy hogy hisznek Jézusban. De sajnos nem ez a helyzet. Nem ez a helyzet. Ilyennel még nem találkoztam. Viszont hallottam rengeteg más dolgot. Most nem csinálok felsorolást, de rengeteg más dolgot, ami miatt viszont elutasítják a gyülekezetet. És az a helyzet, hogy azokat a dolgokat nekünk is el kell utasítani, mint gyülekezet. Ja, úgyhogy ha azért utasítanak el a munkahelyeden, a családodban, mert vallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, az élő Isten fia, az rendben van. Az rendben van. De ha másért, ez nem oké. Ez nem oké. Ja. Az olyasmi lehet, amit nekünk is el kell utasítanunk. Ja. Egy kínai hölgy megkérdezett egy misszionárist, aki szolgált feléjük Kínában, hogy hát miért nem jár mindenki gyülekezetbe Amerikában? És hebeget habogott ez a misszionárius, mert beszélgettek, és elmondta a hölgy, ez a kínai hölgy elmesélte neki, hogy hogyan tért meg. Évekkel korábban kapott egy keresztény könyvet, amit elolvasott, aztán kapott Bibliát, amit elkezdett olvasni, megtért, rábízta az életét Jézus Krisztusra, újjászületett, Jézus követő lett, de nem volt gyülekezete, mert Kínában föld alatti gyülekezetek vannak, és ott nagyon, sokszor nagyon nehéz eljutni. Vagy egyáltalán nincs, hogyha kis falvakról beszélünk. Vagy napokat kell gyalogolni mondjuk egy gyülekezetbe. Úgyhogy nagyon ritkán tudott eljutni, tehát, mert üldözik a keresztényeket, nagyon veszélyes. És azt hallotta, hogy Amerikában meg minden utcasarkon van templom. És hogy hát, és ez így van, tehát láttam, tényleg. Tehát nem tudsz úgy menni, mit tudom én, 300-400 métert, ne legyen valahol egy kis templom, kicsi vagy nagy, de gyülekezet. És azt hallotta, hogy minden utcasarkon van, és mégsem járnak. És ez volt benne a kérdés mögött, tehát hogy miért nem járnak az emberek gyülekezetbe Amerikába. Tehát, miért nem akarnak egy közösségnek a része lenni emberek? Vagy tehát, ahol az egymás életet tudják élni. Tudnak egymáson segíteni, tudnak egymásért imádkozni, tudnak egymással törődni, hordozzák egymás terhét, tehát egymás, több mint 30-szor használja az Új Szövetség azt a szót, hogy egymást. Hatalmas nagy áldás van abban, amikor egy egymás életet tudunk élni egy közösségben. És tudod, ez volt a gondok kérdésében, hogy de miért nem akarnak ezek az emberek egy közösséghez tartozni? Okay? Tehát ki ne akarna egy olyan helyet, ahol szeretik egymást? Ahol megbocsátanak egymásnak. Miért nem szeretnek az emberek összejönni, hogy ünnepeljék a megbocsátásukat? Tehát nem értette a hölgy. Ki ne akarna tanulni Istenről? Aki megbocsátott nekik, és aki kapcsolatot akar velük nap, mint nap. És nem értette. Nem értette. Miért ne akarnának még többet tanulni Istenről? És nem értette. Nem értette, hogy akik keresztények, és igazából megvan minden lehetőségük rá, mégsem élnek vele. Úgyhogy ez volt a kérdés mögött, hogy hát miért nem akarnak gyülekezetbe járni az emberek? És ennek a misszionárisnak nem volt válasza. Nem tudt rá válaszolni. És megértem. Megértem, hogy nem volt rá válasza, mert jogos a kérdés. Itt van a következő. Nézzük csak. Tehát ki az, aki nem akarná, hogy az élete jobb legyen? Ha? Ki az, aki ne akarná? Vagy ő maga jobb legyen az életében? Ki az, aki ne akarná ezt? Mindenki akarja ezt, nem? És a gyülekezetben, a közösségben megkaphatja az ember. És megélheti. És tovább is adhatja. És működhet ez az egymást élet. De mégis valamiért az emberek megijednek, amikor ezzel találkoznak, hogy gyülekezet. Hogy gyülekezet. És remélem, hogy ez lesz a felfedezésed ebben a sorozatban, ami nekem is. Hogy ha követjük Jézus tanítását, mindegy, hogy mit hiszel róla egyébként. Ez egy bátor kijelentés lesz. Tehát ha követed Jézus tanítását, és mindegy, hogy hiszed-e, hogy ő a megváltó, vagy az Isten fia, de követed az ő tanítását, tehát alkalmazod azt, amiről Jézus beszélt, akkor már ettől már jobb lesz az életed. Már ettől jobb tud lenni az életed, és fejlődni tudsz, és növekedni tudsz. Sziasztok, gyertek, csücsüljetek le. Oké? Okay. Tehát már ettől. Még lehet, hogy nem is hiszed, hogy Jézus a megváltó, lehet, hogy... Ja, és mégis, ha komolyan veszed az ő tanítását, és követed azt, amit mondott, akkor az életed jobb lesz tőle. És te is jobb leszel ebben az életben. Úgyhogy miért nem mennek az emberek gyülekezetbe? Ez egy jó kérdés. Miért lettek az emberek ennyire elutasítóak a gyülekezettel? Ez egy jó kérdés. Miért van az, hogy ami miatt emberek elutasítják a gyülekezetet, annak semmi köze Istenhez? Gyertek, itt is van a hely. Okay, tehát emberek, amiért elutasítják a gyülekezetet, az annak semmi köze Istenhez. Nincs köze, ez arra nem Isten tehet. Nincs köze az ő szeretetéhez, nincs köze az ő hatalmához, hogy ő mire képes. Nem. Úgyhogy honnan jött az elutasítás mégis, hogy emberek, amikor hallják a gyülekezet, tehát mi történt? Mi történt? És amit látni fogunk ebben a sorozatban, mondom, hogy ez és a következő 4 hétben, 4 alkalommal, hogy nem új dolgok jöttek be, nem azért lettek elutasítóak az emberek, mert a gyülekezet új dolgokat vagy újításokat hozott be, hanem a probléma az az, hogy régi dolgok szivárogtak vissza. Régi dolgok. Régi dolgok. Tehát a régiek szivárogtak vissza. Tehát nem azért elutasítottak az emberek, mert új dolgokat csinálunk. Próbálunk újítani és elérni a mai embert, mai eszközökkel. Hanem azért elutasítóak, mert egy csomó mindent visszahozunk, amit már rég hátra kellett volna hagyni. És elavultak, és idejét múltak. És ezt én úgy hívom, hogy a templom minta. A templom minta. A templom minta. És mi ez? És egyébként, amikor azt mondom, hogy templom minta, tehát ne keresztény templomba gondolkodjatok. A templom minta az egész világot áthatja. Ez egyiptomiak, szíriaiak, muzulmánok, hinduk, mormonok, Jehova tanúi, mindenféle. Mindenféle. Tehát nem csak keresztény templom, ez a templom minta, ez ott van mindenféle vallásban. Oké? Mi az összetevője? Ott vannak. Vannak szent helyek, vannak szent szövegek, ez a templom minta. Szent emberek, és vannak az őszinte követők, vagy babonás követők. Inkább azt mondanám, amikor templom mintáról beszélünk, inkább babonás követők. De őszintén követik a tanítást. És tehát mindig, mindenhol, minden vallásban van szent hely, ahol megtalálod a szent iratokat, vagy szent szövegeket, vagy a szent könyvüket, amiket szent emberek kontrollálnak, ők értik igazán, csak az ő értelmezésükben lehet gondolkodni, más értelmezésben nem lehet gondolkodni, csak az ő felfogásukkal, sehogy másképpen. Ők értelmezik az embereknek a Bibliát, vagy a Koránt, vagy a mit tudom én milyen szent iratokat. Ők olvassák föl, ők mondják el az őszinte követőknek, a babonásoknak, hogy mit kéne csinálniuk, hogy kéne csinálniuk, hogyan kéne élni az életüket. És hogyha nem úgy éled az életedet, akkor annak nagyon-nagyon rossz következményei lesznek, és Isten meg fog büntetni, vagy ha a kereszténységről van szó, akkor tám még a pokolba is mész. Tehát ez a templom minta. Vannak szent helyek, ahol ott vannak a szent iratok, szövegek, és a szent emberek, általában férfiak, azok, akik kontrollálják ezeket a dolgokat, és magyaráznak, és mondják el az őszinte követőknek, hogy mit és hogyan kéne csinálni. Oké? Tehát mit tudom én? Tehát biztos hallottatok már a boszorkány doktorokról, a dzsungelekbe, vagy akármi, ott is ugyanez van. Van egy szent helye valahol a falunk kívül, az egy szent hely, oda nem léphet be senki, de nincs kerítés, mert azoknak az őszinte babonás követőknek elég, ha egy-két koponya van ilyen karon, tudjátok. Mint ez ilyen Indiana Jones filmekben látsz ilyeneket, de ilyen, ezek valóságosak. Vagy ilyen döglött állatok karóba húzva, meg mit tudom én. És akkor oda már nem mernek bemenni. Tehát ott van egy szent hely, ahol ül a mindenféle sámán, boszorkány doktor, mindenféle szerkóba, és ő tudja a tutit, ő van kapcsolatban, mit tudom én, milyen szellemvilággal, akár van még valami szent irata is, és ő mondja meg, ő gyógyít, ő orvosol, ő osztja az észt, mindent, tehát mindent ő csinál. Átkot, áldást, mindent, kontrollálja az igazságot, tehát mindent ő csinál ott. Oké? Tehát ez a templom minta. De ugyanez igaz, ha ez igaz a dzsungelben, igaz az Irakra vagy Szíriára, ahol szintén van egy szent hely, ahol ott vannak a szent iratok, a Korán, szent emberek kontrollálják, és aztán ott vannak az őszinte követők, amikről pedig nap mint nap hallunk, hogy miket tesznek. Oké? Tehát, hogy embereket ölnek, ártatlan embereket. Tehát amikor azt mondom, hogy templom minta, akkor ez nem csak kereszténység, hanem ez egy világméretű dolog. Csak különféle arccal és megnyilvánulási formával. És ez a probléma. Ez a probléma, a templom minta, hogy ott van benne a templom minta. Oké, tehát ez egy valóságos, élő, mai jelenség. De ez élő jelenség volt 2000 évvel ezelőtt, meg egyébként 4000 évvel ezelőtt is. Na, de amit látni fogunk ebben a sorozatban, hogy a templom minta az él és virul a keresztény gyülekezetben. És ez a probléma. És emiatt utasítják el az emberek, akik nem ismerik a kereszténységet, nem ismerik a gyülekezetet, nem ismerik Jézus Krisztust, csak ránéznek egy templom minta alapján működő gyülekezetre, ezért elutasítóak. Ezért elutasítóak. Oké? Okay? Elutasítják, mert a templom minta, a következő slide, a templom minta rendkívüli hatalmat ad, ezt látják kívülről. A templom, mint a rendkívüli hatalmat ad a szent helyeken lévő szent ember kezébe, ahol ő határozza meg a szent szöveg értelmét és jelentését. Ja. És ha ránézel erre, amit most itt felolvastunk, csak olvasd el még egyszer, adok rá 5 másodpercet, csak olvassátok. Akkor lehet, hogy beugrik valami. Tehát való. Hát nem pont ezt csináljuk mi is itt. Nem ez történik. Hát szent hely, ott állsz fönt, ugye? Egy szent szöveggel, a digitális formában, de ott van a szent szöveg, és te értelmezed, te magyarázod, és elmondod, mit jelent, sőt, még sokszor görög, meg héber, vagy az eredeti nyelvek is mit mondanak, és aztán hipnotizálva megyünk haza, mert hatással van ránk. Nem templomi mintánk van nekünk is itt. És egyébként nem így működik minden gyülekezet? Jó kérdés. És amit látni fogunk, az az, hogy annak ellenére, hogy a templomi minta beférkőzött az új szövetségi gyülekezetben, a Krisztus követők közé is, nem kéne, hogy így legyen. A templomi mintától meg kellene szabaduljunk. Miért? Azért, mert amikor Jézus eljött, ő véget vetett a templomi mintának, és egy vadi újat indított az útjára. És ezért az üzenetsorozatnak a címe vadi új. Mert ő azzal, hogy eljött, azzal véget vetett a templomi mintának, és egy vadi új dolgot kezdett el. Nem csak a zsidók számára, nem csak a keresztények számára, hanem mindenki számára ebben a világban. Egy vadi új dolgot. Sőt, úgy búcsúzott Jézus, jó, nem ezekkel a szavakkal, de valami ilyesmit mondott. Tudom, srácok, hogy tetszeni fog az, ami Jeruzsálemben fog történni. Legszívesebben ott maradnátok, mert annyi fantasztikus dolog fog történni Jeruzsálemben, hogy fú, és tényleg, ha olvasod az apostolok cselekedetét, akkor láthatod. De én azt akarom, hogy ti menjetek. Menjetek, és tegyetek tanítványokká népeket. Tegyétek őket követőimmé, és tanítsátok őket. Beszéljetek embereknek, minden népnek, minden nemzetnek, mert ez egy vadi új dolog. Vadi új dolog, ami elindul. Ez nem maradhat Jeruzsálemben. Oké? És ebben vadi új dologban már nincsen több szent hely. Hogy most Jeruzsálemre koncentrálunk, vagy mit tudom én, hol van a kábakő. Vagy valamelyik vallásnak hol van a központja. Nincs szent hely. Az egész világ. Sőt, mit mondott Jézus? Nincs szent hely. Jézus azt mondja, hogy te szent vagy. Te vagy a szent. Te vagy a szent. Mert te és a melletted ülő ember szentebb, mint bármilyen szent hely ezen a földön. Amit emberek szentnek tartanak, egy Vatikán vagy bármi. Te egy szent hely vagy. Szent hely vagy. Szentebb vagy, mint bármi más. Mint bármi más. Por, föld, tégla, épület. Szentebb vagy. Szentebb vagy. Nincs már több speckó ember sem. Nincs több szent ember, nincs. Nem kell, nincs szükség főpapra, nincs szükség közvetítőre Isten és te közötted. Onnan tudhatod, hogy templom minta van benned, hogy azt gondolod, hogy csak én tudlak téged tanítani, és csak rajtam keresztül tudsz közösségben lenni Istennel. Akkor templom minta szerint élsz. Neked közvetlen elérhetőséged van Istenhez. És igen, lehet, hogy meg kell tanulni, hogy hogyan legyek közösségben vele. Hogyan gyakorolhatom a vele való közösséget, hétfő, kedszerre, csütörtök, péntek, szombaton is. Meg vasárnap, az Isten tisztelet után. Vagy előtt. Oké, okay, de hogy, tehát nincs már többé szent ember. Nem kell közben járó. Nem kell kiengesztelni Istent. Oké, okay, a templom mintában, mindenféle vallásban, tudjátok, az áldozatrendszer, ez nem csak keresztény, meg zsidó. Az mindenféle törzsek is a különböző dzsungelekben, vagy a mindenféle törzsekben, az áldozat, az mindenhol ott van. Valamit valahogy ki kell engesztelni. Ez ott van benne az emberben. Mert Isten ültette ezt oda be, hogy kiengesztelés. Ugye, mert hogy szükség van Istennek egy áldozatra, Jézus Krisztus áldozatára. De hogy nem kell. Mert a templom mintában az volt, hogy ezt egy speciális szent ember végzi a kiengesztelést. Érted számodra. De most már ez sincs. Tehát nincs szent ember. És szent irat sincs többé, ami lehet, hogy nagyon furcsának tűnik, mert mi van a Bibliával. Nincs szent irat többé. Nincs. Egy egyszerű szóban összegződik a szent irat. Egy egyszerű. És ez az egész, ez teljesen új. Ja, egyébként ez a szó a szeretet. Ez nem egy templom, mint a 2.0, hogy kettes verzió, fejlesztett változat, hanem amit Jézus elhozott, az egy vadi új dolog. Egy vadi új dolog. Honnan veszem ezt? Elmondom. Első pont. Jézus egy új mozgalmat indított útjára. Cézárea Filippiben, Máté 16-ban, hogyha elolvassátok, Cézárea Filippiben megkérdezte, hogy kinek mondanak engem az emberek? Ezt kérdezte Jézus. Kinek mondanak engem az emberek? És akkor jöttek a tippek. Keresztelő János, Illés, meg mit a Mózes, meg mit tudom én kicsoda. És aztán megkérdezi Jézus még direktebben a tanítványait, de ti kinek mondatok engem? És akkor Péter, aki mindig az első volt mindenben, a hülyeségben is, de a jó dolgokban is, és azt mondja, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Ugye? Tehát a Messiás, akire már vártak olyan régóta. Volt egy várakozás a zsidókban, a Messiás illetően. Te vagy az. És akkor Jézus azt mondta, hogy nem hús és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát ez a kijelentés, ez Istentől van számodra. És azt mondja, Máté 10:18-ban azt mondja, és erre a sziklára, ami igazából ez az erős kijelentés, hogy ő a Messiás, erre az erős sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat. Na, megint egy idegen szó. Tehát erre a sziklára fogom felépíteni az eklézsiámat, és a halál erői sem lesznek képesek azt legyőzni. Sajnos a legtöbb fordításban itt nem eklézsia szó szerepel, hanem anyaszent egyház, vagy egyház. És eznek semmi, ez a szó, hogy anyaszent egyház, vagy egyház, nek semmi köze az eredetihez. Ez az eredeti szó egyébként. Ekklesia, összegyülekezés, azt jelenti. Összegyülekezni, összejönni egy helyre, akik ugyanazt hiszik. Ugyanúgy gondolkodnak. Egy összegyülekezés. Oké, tehát az egyház az egy, nem is tudom, talán a 10-11. Században, vagy nem tudom mikor kezdték el használni ezt a szót, de lehet, hogy már korábban is. Ez egy új szó volt, semmi köze nem volt a bibliai szóhoz, amit itt használ, hogy eklézsia. És az a baj, hogy pont ezért gondolkodunk úgy, hogy egyház, tehát mintha a gyülekezet az egy ház lenne, ahová elmegyek. És ez már templom gondolkodás. Hogy én elmegyek a gyülekezetbe. Nem az, hogy mi vagyunk a gyülekezet, Isten temploma, mi, az emberek, hanem egy ház, egy szent hely, ahová elmegyek. Egy ház, ugye ez innen jön. Tehát egy épület. Ja, de Jézus egy vadi új mozgalmat indított útjára. És ja, tehát Jézus egy vadi új mozgalmat indított útjára. Ez egy vadi új összegyülekezése az embereknek. Nem egy házban, nem valahol, valamihez köthető, hanem egy újfajta összegyülekezés. És erről fogunk majd beszélni két hét múlva, hogy mit jelent ez igazán, és hogy alakult ez ki, és hogyan jött vissza a templom gondolkodás, ugye a történelem folyamán. Nagyon érdekes lesz. Oké, tehát sajnos az okosok kicserélték az eklézia szót egyházra. Ja, úgyhogy... De nincs többi szent hely. Nincs többi szent hely. Ez egy új összegyülekezés, és Jézus azt mondja, hogy én ott vagyok velük. Ahol ők összejönnek, az lehet ott kinn a kocsibejáron, vagy kinn a klapkatéren, vagy egy szobában itt lent, vagy itt fönt, de ahol ők összejönnek, én ott vagyok. Mert ez egy vadi új összegyülekezés. Ez nem egy szent hely, aminek van egy szent varázsa. Oké, a második dolog, hogy Jézus egy új szövetséget hozott létre. Egy új szövetséget. Az Istenhez való régi megközelítésnek annyi. Ez volt az ó. Oké, annyi. Tehát vége. Vége. Nem számít a vallásod, nem számít a templomod, nem számítanak a vallási szokásaid. Egy új időszak jött el, egy új szövetség. Mindenki most már közvetlenül mehet ő hozzá. Mindenki közvetlenül. Tehát a végső áldozat az megtörtént. Oké? Tehát a végső áldozat megtörtént. Vége. Nincs több áldozat. Nem kell áldozatot hozni. Nem kell áldozatot hozni az egyházért, nem kell áldozatot hozni magamért, nem kell áldozatot hozni másokért. Vége. Egyszer és mindenkor. Lukács 22.20-ban beszél erről, azt mondja, hasonlóképpen az Úr vacsoránál, azt mondja, a vacsora végén egy pohár bort vett a kezébe, és ezt mondta. Ez a pohár bor az új szövetséget jelenti. És tudod, ott ülnek a tanítványok, miért kell új szövetség? Milyen új szövetségről beszél itt Jézus? Ott ülnek az asztalnál, vagy a földön, vagy ahogy ültek. Aki ez az utolsó vacsoránál van, másnap Jézust megölték a kereszten. És még összejött előző este a tanítványaival, és ott mondja. Miért kell? Miért kell? És lehet, hogy bögdösik egy. Na, mindegy, hagyd rá, várjuk ki a végét, mi lesz belőle. Lássuk. És akkor azt mondja, tehát ez a pohár bor az új szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, milyen vér fog folyni? Abszolút egy újfajta gondolkodás ott az asztal körül, az utolsó, hogy milyen vér? Hát Jézus, itt ülsz, egy csepp véred nem folyik, milyen véredről beszélsz? Tehát fogalmuk nem volt, hogy mi fog történni. Vagy mit jelent ez? Oké, de ő azt mondja, hogy akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet értetek adom. És nem tudták, hogy mi fog történni. Nem tudták azt, hogy holnap meg fogják ölni. Egy csomó kínzás után. Oké? Tehát egy római kereszten meg fog halni. És fogalmuk sem volt, hogy ez a végső áldozat. Jézus halála a végső áldozat. Nem csak a zsidókért, hanem az egész világért, az egész emberiségért. Aztán a harmadik, hogy Jézus egy új értelmet és jelentőséget adott a szent szövegeknek. Oké? Tehát a szent szövegnek. Egy új értelmet és egy új jelentőséget adott. Tehát ez volt az, amikor a tömeg elhallgatott. És aztán úgy döntöttek, hogy megölik Jézust. Máté 5.17. Ez szentségtörés volt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a mózesi törvényt. Vagy a proféták tanítását. Gondolják magát, persze, hogy mit képzelsz magadról, majd te érvénytelenítheted. De a következő mondat, ellenkezőleg, azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit képzel ez magáról? Ki a pityi palkónak képzeli magát? Betölteni a Mózes törvényt. Mi? Arról beszélsz, hogy te rólad szól az egész Ószövetség? Mert ez ezt jelentette. Hogy ő az az ember, aki képes betölteni. A proféciák is erről szóltak, hogy ő ennyire nagynak gondolod magad, Jézus. Azt hiszed, hogy te rólad írnak a proféták. Mit képzelsz magadról? Azt gondolod, hogy minden esemény a te eljöveteledre, meg te rád mutat? Mit képzelsz magadról, Jézus? És Jézus ezzel a kijelentésével, és ahogy beszélt, igazából azt kommunikált az emberek felé, hogy minden irányító tábla az Ószövetségben én rám mutat. ezek az előképek és események, ezek mind, mind rámutatnak, rólam szólnak. És ki mondhat ilyet? Ki mondhat ilyet? És 20 évvel később Pál apostol a Galáciai levélben írt, jövő héten a Galáciai levélből fogunk egy nagy részt megnézni, és ő arról írt, hogy a törvény, az tulajdonképpen egy tanítómester, aki oda visz minket, fogod a kezét, a gyerekeknek volt tanítómestere akkoriban. Tehát minden háznál volt tanítómester, és ő tanította a gyerekeket. És azt mondja, hogy a törvény az olyan, mint a tanítómester, aki oda viszi Jézushoz az embert. És a törvénynek csak ez volt a szerepe. Tehát egy meglévő gondolkodásban Jézus bejön ezzel az újjal. Ez felháborító. Ez felháborító. De csak azért mondom ezeket, hogy lássátok, hogy Jézus nem egy 2.0 vagy 3.0 fejlesztéseket nyom, mint amiket letöltötök és frissítetek alkalmazásokat a telefonotokon, hanem ő egy vadi új dolgot hozott el. Egy vadi új dolgot. És ma a gyülekezetnek a problémája az, hogy csak felújít. És nem az újban él. És nem az újban él. Oké, tehát Jézus megjött, és azt mondja, hát én egyszerűbbet hoztam. Nem a 630 valamennyi törvény, de még a 10 parancsolatnál is egyszerűbb, amit én mondok nektek. Oké, tehát egy új értelmet és jelentőséget adott a szent szövegeknek. Szent szöveg. Negyedik, Jézus egy új mozgalmat meghatározó erkölcsöt, viselkedési formát alapított meg. Tehát Jézus egy új mozgalmat meghatározó erkölcsöt alapított meg. A harmadik és negyedik alkalommal, tehát 2 és 3 hét múlva fogunk erről beszélni többet. János 13.34, figyelj, új parancsot adok nektek. Látjátok? Vadi új. Egy új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. És ők nagyon jól tudták, hogy miről beszél. Tehát itt nem a szeressétek egymást, ez nem azt jelenti, hogy ilyen ad hoc kinyilvánítom a mosolyomat számodra, és akkor ezzel marhára szeretlek. Oké? Tehát itt nem, vagy eszembe jut valami, és akkor most segítek, vagy most kinyitom neked az ajtót, vagy most, tehát ami éppen csak úgy random jön valami, és akkor segítek, vagy oda teszem magam. Nem. Tehát szeressétek egymást, ez egy áldozathozatal a másiknak. Sokkal több a kis kedvességeknél. Mert Jézus abszolút be is mutatta ezt. Tehát az, hogy amikor ez is az utolsó vacsorán hangzott el, János 13.34, új parancsot adott nektek, szeressétek egymást. Jézus bemutatta, figyeld, fogta ezen a vacsorán, és levette a rabbi köntösét. Ő volt a tanító, ő volt a mester. És ő levette a köntösét, és fogta, és megmosta a dzsuvás lábaikat. Fogta, és megmosta a dzsuvás lábaikat a tanítványoknak. És ezek a tanítványok annyira kényelmetlenül érezhették magukat. El tudom képzelni. Tehát azok a kezek, amik csodát tettek. Azok a kezek, amik gyógyítottak. Amik törődtek. Ami a sarat készítette és tette rá a vak szemére a sarat. Az a kéz. A kéz, ami miután feltámadt Lázára halálból, átölelte Lázárt. Ezek a kezek. Ezek a kezek most az ő dzsuvás lábaikat mossák. Tehát ez nem véletlen, hogy Péter azt mondta, nem, az enyémet nem. És Jézus rászólt, hogy na, üljél vissza, öreg. De igen. Mert most egy példát mutatok neked. Hogy azt kell megtegyétek egymással, amit nem voltatok hajlandóak megtenni egymással. Mert nem mosták meg egymás lábát. Mikor ők megérkeztek abba az utolsó vacsora szobába. Nem mosták meg egymás lábát. Jézus volt az, aki megmosta, és ő bemutatta ezt az új parancsolatot. Hogy mit jelent szeretni egymást. Mit jelent szeretni egymást. Tehát Jézus megtette azt, amit ezek az emberek egyik sem tett meg a másikért és egymásért. És egyébként még csak nem is álmodtak volna, hogy ezt majd meg fogják tenni egymásért. Úgyhogy nagyon érdekes, nagyon izgalmas. És aztán miután ő megtette, fogta és visszavette az ő kis köntösét. Visszavette. És azt mondta, hogy ahogy én tettem veletek, ugyanezt tegyétek ti is egymással. Egy vadi új gondolkodás. Egy vadi új gondolkodás. Tudod, mikor... És tudjátok, milyen nagy dolog ez? Mert egy hatalmas mozgalom fog elindulni, csak ők még ezt nem tudják. És előre beszél nekik, hogy fiúk, figyeljetek. Amikor azt gondoljátok majd, és Jézus ezt tudta előre, amikor azt gondoljátok, hogy ti nagy számok vagytok, és ők nagy számok lesznek majd. Amikor azt gondolhatjátok magatokról, hogy majd ti übermájerek lesztek. Tehát ti lesztek a nagy csodatévő, meg akit ezrek fognak követni. Jézus tudta előre, hogy ez lesz. De készíti őket erre az új dologra. Azt mondja, tudod, amikor a nagy pillanatotok van, és lesz egy csomó nagy pillanat, amikor ez van, amikor majd az emberek körétek gyűlnek, és valakik lesztek, úgy gondoljátok, és azért gyűlnek körétek, mert ti voltatok a legközelebb hozzám. Mert benne voltatok a 12-ben. Mikor azt gondolnátok, hogy ti valakik vagytok, akkor gondoljatok erre az estére. Gondoljatok erre az estére, mert sosem lesztek nagyobbak, mint a mesteretek. Meg kell mossátok egymás lábát és az emberek lábát. Ez egy vadi új dolog. Ez egy vadi új gondolkodás. És fogta Jézus az akkori vezetőségi mintát, és a feje tetejére állította. Hogy nem mindenki a vezetőt szolgálja, hanem a vezető van azért, hogy szolgálja az embereket, és segítsen nekik, hogy tudjanak szolgálni. Egy vadi új gondolkodás. Úgyhogy amikor azt gondolod, hogy te vagy a szent ember, akkor az azt jelenti, hogy előveszed szépen a törülköződet, megalázod magad, lemész, és megmosol pár lábat. Ez a szent embernek a feladata. Hogy mossa a lábakat. És erről beszélt Jézus, ez az én mozgalmam. Így fog kinézni az én mozgalmam, amit most elindítok. Hogy szolgálunk embereket. És ezért mondja a következő versben, János 13:35, hogy arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok. Látjátok, mennyi értelme van már ennek így? Ebben a vadi új gondolkodásban? Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Oké, azt mondja, ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek. Tehát, hogy csináljátok azt. Megmostam nektek a lábatokat, példát mutattam. Utánozzatok. Ti is mossátok meg a lábakat. Úgyhogy a szeretet, az helyettesíti a törvénynek a betartását. Az önfeláldozás helyettesíti az állatáldozatokat, vagy a bármilyen áldozatokat. Oké? És egy olyan új időszak kezdődött el, és tart még a mai napig is, hogy most már a függőlegest a vízszintes által mérjük. Ahogy cselekeztek, az megmutatja azt, hogy mi újság így. A templom mintában csak jár mindenkinek a szája. Mindenkinek a szája, hogy szolgáljuk az embereket, szeretjük az embereket. Hagyd nézzem, hogy mit csináltok az emberekért. Mert ha ez nincs, akkor csak duma van. Templom duma. Ja, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon különleges. A Jézus követés bizonyítéka az nem az lesz, hogy mennyire jól tudsz imádkozni. Ez egy új időszak. Hogy mennyire vagy kitartó a Biblia olvasásban. Nem. Ezt el kell felejteni, ez a templom minta. Hogy mennyire vagy kitartó a gyülekezeti jelenlétben. Ez sem mutatja meg, hogy hol tartasz. Ez a vadi új dolog, amit Jézus elindított, az, hogy hogyan tudsz szeretni. És hogyan tudsz olyanokat szeretni, akiket nehéz szeretni. Ez a fokmérő. És nem az, hogy betartod a lelki fegyelem szabályait. Minden nap imádkozol, x órát, minden nap ennyit olvasol, jársz minden héten gyülekezetbe, vagy háromszor egy héten, vagy akárhányszor. Nem. Nem. Oké? Még azt is mondta egyébként Jézus, csak hogy így lerombolja a templom mintát, hogy biztos emlékeztek rá, nem tudom nektek pontosan mondani, hogy hol van, hogy amikor mész a templomba áldozatot bemutatni, és eszedbe jut, hogy valakivel problémád van, mit mond? Azt mondja, hogy hagyd ott az áldozatodat. Kit érdekel az áldozat? Kit érdekel a templom minta? Hagyd ott az áldozatodat, és menj és jöjj rendbe azzal az emberrel. Ez már az új gondolkodás. Az új gondolkodás, hogy ez fontosabb. Ez fontosabb. Isten tud várni. Azt mondja ezzel, Isten tud várni. Ja. Ha nem vagy rendben a testvéreddel, akkor Isten tud várni. Hagyd ott az áldozatot, és menj, tedd rendbe a dolgokat. Úgyhogy ez egy teljes, totális búcsú a régi templomos gondolkodástól. Abszolút. És Jézus megtette a lehetetlent az emberekért, az elképzelhetetlent az emberekért. Mi meg itt olvassuk, 2000 évvel később, halvány lila dunsztunk nincs egyébként arról, hogy akkor hogy gondolkodtak az emberek, meg hogy mentek a dolgok, csak szöveg a papíron, körülbelül ennyi nekünk. Viszont hagyományokat, akár úgymond a gyülekezeti keresztény hagyományokat szépen babusgatunk, ami évszázados hagyományok, vagy úgymond bibliaszólós hagyományok, ami mit tudom én, 25-30 évünkből származik, és babusgatjuk őket, is fontosak, miközben Jézus egy vadi új dologról beszél. És megdöbbentő. És az utolsó, ezzel fejezzük be, hogy Jézus egy új jelentést adott a páskának. Nem a táskának, nem írtam, ez nem elírás, jó? Nem táska, ez a szemem alatt van. Hanem páska, páska, páska. Oké, egy új jelentést, és ez egyik legmegbotránkoztatóbb egyébként, mert egy új jelentést adott a legjelentősebb zsidó ünnepnek. Azon gondolkodtam, hogy mi lehet számunkra a legsértőbb, ha most egy ilyen modern változatba akarnám megmutatni nektek, hogy mit jelentetett ez számukra. De nekünk nagyon nincsen szentemünk. Ha azt mondom, hogy Billy Graham, a protestáns egyházaknak egy kiemelkedő alakja, jó? Most tegyük fel. De tényleg nem tudok olyat mondani, akire most úgy annyira nagyon-nagyon-nagyon felnéznénk, hogy mint szent ember. De mit tudom én, mondjuk tegyük fel, hogy Billy Graham azt kéri tőlünk, hívektől, hogy amikor majd meghal, akkor onnantól kezdve karácsonykor az ő születésnapját ünnepeljük. Oké? Durva, nem? Tehát nem Jézusét, tehát hogy a régit elhagyjuk, amit eddig, hanem egy új. Őt. Tehát körülbelül ezt jelentette akkor. Hogy te öreg, olyasmibe akarsz te most itt belenyúlni, amit nem, ilyet normális ember nem csinál, aki jót akar magának. Ezt nem lehet. Jézus, nyugi. Vagy mit tudom, Ferenc pápa. Miután a mennybe mentem, azt szeretném kérni tőletek, hogy húsvétkor ne Jézus halálát és feltámadását, hanem az én halálomat és az Úr előtt való megjelenésemet ünnepeljétek. És emlékezzetek meg. Oké? Tehát nagyon szeretünk Feri pápa, de nem vagy Jézus. Oké, de Lukács 22.19-ben figyelj, ezt olvassuk majd. Fogta a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Közben ezt mondta. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ugyanezt tegyétek ti is, így emlékezzetek rám. Hasonlóképpen a vacsora végén egy pohár bort vette kezébe, és ezt mondta. Ez a pohár bor az új szövetséget jelenti, új szövetséget, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet értetek adom. Na most, ekkor már több mint 1000 éve ünneplik a páskát. Ez annak az estének, ez az az este volt, a páska ünnepe. A páska ünnepe volt. Mindjárt elmagyarázom, hogy mi ez. Tehát amikor Mózes kiszabadította őket Egyiptomból, az egyiptomi rabszolgaságból, akkor azt mondta nekik Mózes, hát Isten üzenete volt, hogy ez az utolsó estétek Egyiptomban, bárányhús, bor, kenyér, stb. Egy utolsó vacsora. És aztán szabadultok kifelé. Ez lesz az utolsó vacsorátok itt Egyiptomban, és erre emlékezzetek meg minden évben ugyanekkor, hogy honnan jöttetek ki, hogy kiszabadultatok, hogy kihoztalak benneteket. És ez volt a Páskának a lényege. Oké, ezt ünnepelték a zsidók, akkor már, amikor Jézus jött, már legalább hát több mint 1000 éve, és erre Jézus azt mondja erre a kenyérre, hogy ez az én testem. Te jó Isten! Te jó Isten! Ez nem normális. Tehát, hogy Jézus, mi lenne, a holnapi kenyér lenne a te tested? Nem ez. Hát ez a mi kis drága Páska ünnepünk, hogy Mózes kihozott. Hát ezt hagyjuk meg, ezt a kenyeret annak, és majd a holnapi kenyér. Az legyen, jó, a te tested? De ne szórakozz már a Páskával, Jézus. Nem illik újat húzni ilyen komoly történelmi dolgokkal, hagyományokkal. Nem. De Jézus azt mondja, nem. Az én emlékezetemre tegyétek, mikor a Páskát veszitek. Ezt mondja. Hogy nem. Jézus, ne szórakozz el. Eddig is rugalmasak voltunk hozzád. Annyi dologba kihívtál minket, mi meg nem csaptunk le, meg nem hőbörögtünk. Mentünk veled hűségesen. Itt mindenki utál, mi meg itt vagyunk veled. Ne csináld már. Senki nem tud úgy feltámasztani halálba embereket, mint te. Tudjuk, itt vagyunk, és követünk téged, veled vagyunk. De te Jézus vagy, nem Mózes. Mózes az egész nemzetet megmentette. Te kit mentesz meg? Mert nem értették, nem tudták. Hogy Jézus viszont az egész emberiséget mentette meg. És ez a vér, és ez a test, ez az egész emberiségre van. Nem csak egy zsidó nemzetre. Úgyhogy amikor Jézus megváltoztatta a Páskának az értelmét és jelentőségét, abban ott igazából, tehát ez egy olyan botrányos pillanat lehetett azzal a hagyománnyal és ünnepléssel és jelentőséggel, hogy ott elvileg azoknak az embereknek föl kellett volna állniuk és kimenni a teremből. Olyan botrányos dolgot jelentett ott be. De nem tették. Azért, mert tudták, hogy Jézus egy új dolgot hozott el. Egy vadonatúj dolgot. Egy vadi új dolgot. Hogy ez nem a templom, mint a 2.0, hanem egy vadi új. Egy teljesen új. Úgyhogy Jézus véget vetett a templomi mintának. Teljesen véget vetett. És valami teljesen újat indított útjára. Nincs több szent hely. Nincs több szent ember. Az Ószövetség összes törvénye, betűje egy egyszerű igébe össze van sűrítve. Az ige az, hogy szeresd, amit vonatkoztatott Jézus Istenre, egymásra és az ellenségedre, tehát mindenkire. Tehát ebben sűrítette össze. És aztán, amikor feltámadt Jézus a halálból, akkor egy vadonatúj gyülekezetet, tehát egy csodálatos, fantasztikus indítása történt meg a gyülekezetnek. És ez fantasztikus. A templomi gondolkodás az sajnos, amikor elindult az egyház, ugye? Egyház. Egy gyülekezet, az Anyaszent Egyház, Károli fordításban. Tehát amikor elindult a gyülekezet, elkezdett újra visszaszivárogni, sajnos. És ahelyett, hogy elhagyták volna, újra jött vissza a templomi gondolkodás. A hagyományok, a különböző régi hozzáállások, és nem tudták elengedni a régi utat. És sajnos a mai napig ez része a gyülekezetnek is. Ez az oka annak, hogy ma emberek, akik még nincsenek köztünk, elutasítják a gyülekezetet. Ez az oka. De rá fogunk jönni. Oké? Ezért van ez a sorozat. Rá fogunk jönni, és el fogjuk engedni ezeket a dolgokat, amik visszatartanak. Meg fogjuk tenni. És a tőlünk tehető legtöbbet meg fogjuk tenni, hogy újra megragadjuk, és teljesen megragadjuk azt, amiről Jézus beszélt. Oké? Amit Jézus akarta tudtunkra hozni. És ez valami teljesen új dolog, egy vadi új. Minden nemzetre vonatkozik. Minden nemzetre. És Isten kegyelméből én remélem, hogy mi leszünk azok, akik kivágjuk ezeket a dolgokat az ablakon. Jó messzire. És olyanná tesszük Jézus gyülekezetét, ami ellenállhatatlan. azoknak az embereknek, akik még nincsenek köztünk. Oké? De ahhoz, hogy ez megtörténjen, nem hagyhatjátok ki a jövő hetet. Megértettétek? Meg az utánát. Meg az utánát. Rendben? Úgyhogy köszönjük, Urunk! Köszönjük azt, hogy te egy teljesen újat hoztál. Számunkra is egy teljesen újat, hogy teljesen új teremtmények vagyunk. Minden megújult, minden újjá lett te benned. És csak imádkozunk azért, hogy használj bennünket tényleg világosságként, fáklyaként ebben a városban, ebben az országban. Hadd világítsunk, és hadd lepleződjön le a te szereteted és törődésed az emberek felé. Segíts nekünk abban, hogy a következő hetekben felismerjük azokat a dolgokat, amik visszatartanak minket ettől az újtól, amik akadályoznak ebben az újban. Segíts felismernünk és kihajítanunk azokat a dolgokat, amik miatt emberek elutasítják a gyülekezetet. Hadd terjedjen ez az újfajta gondolkodásmód, és hadd érjünk el embereket, mert sokan vannak, akiknek szükségük van rád. Köszönjük, Urunk, kérünk, használj bennünket. Te drága nevedben. Amen.